Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A 80-as évek elején lelkes kamaszkoromban kaptam egy kazettát egy francia lánytól. Joie au Seigneur, azaz Öröm az Úrnak volt a címe. Gondoltam, a templomi ifjúsági közösség tagjaival mi is készítünk egy ajándékkazettát válaszul. Akkor még nem lehetett ilyesmit kapni itthon. Leültünk egy magnum mellé, és felvettük a mi énekeinket. Ezt a címet adtuk, Öröm és bánat az Úrnak. Olyan furcsa volt számomra, miért volt az a francia cím ilyen egyoldalú. Akkor még nem gondoltam, hogy ez a kazetta egy mai vita előjele lesz, amikor némelyek úgynevezett dicsőítést tartanak. Úgy gondolom, bár sosem az elnevezés a döntő, mégis a mai ember bűnt és bút felettető, a világ rossz érzése ellenében mindenképpen örömöt átélni akaró vágya is benne van ebben a jelenségben. Két ember mondja el, mit gondol a mai keresztény körökben terjedő zenei kultúráról. Az első Édes Árpád egyetemi lelkész, utána Méhes Balázs zenetanárt hallják.
Egy ifjúsági alkalomhoz hozzá tartozik, hogy ifjúsági énekek is vannak, szerintem amióta ilyen fajta világot élünk, amilyet azóta ez így van. Ugye ez a kultúra, amiben élünk, ebben sokkal erősebbek a szubjektív elemek, hogy én mit érzek, én mit gondolok, és ezekben az énekekben ez megszólal, ez a hang. Még önmagában ez sem probléma, hogy ez ki van egyensúlyozva, és értik és érzik a fiatalok, hogy akkor ennek hol a helye. Én azt látom, hogy például a dicsőítés, ami alatt nem biztos, hogy mindenki ugyanazt fogja érteni itt a riport alatt sem, nagy-nagy szerepet tölthet be az embernek, különösen is a 10-20 éves éveiben. Gyógyító tapasztalás is lehet.
Milyen vallásos igényei vannak a fiataloknak?
Valamiféle hiányérzettel vagy ürességgel érkeznek az életben. Tehát hiányzik valami. Ennek biztos nagyon messzire vezetne, ha megpróbálnánk az okait megtalálni.
Meg se tudják talán fogalmazni? Csak azt, hogy valami hiányzik?
Igen, hiányérzet. Az, ami sok mindent beszippanthat az ember életében. Nyilván azért, mert olyan kevés valódit él meg, valódi érzést, valódi érzelmet. Ugyanakkor erre nagyon vágyik, és nem tud magával sok esetben az ember mit kezdeni. Nyilván gyorsan hozzá lehet tenni, hogy megvannak a veszélyei, de hát mindennek megvannak a veszélyei. Érdemes itt fiúkra, lányokra külön választani, hogyha valaki érzelmi egyoldalúságba esik, akkor a lányoknál ez egyfajta ilyen szemérmetlenséget jelent, a fiúknál pedig, ha ebbe beleragad, akkor pedig szinte látszik, hogy egészen feminizálódik, átváltozik a személyiségük, ilyen mindig ilyen vigyorgó, ragyogó lesz. Egy nőies, ilyen szenvelgő lesz. Egy bizonyos szakaszban, életút kapcsán ennek megvan a szerepe, mert ezt neki föl kell fedeznie magában, hogy teljes értékű, hívő életet élhessen. Ez fontos, csak akár ilyen szektáriánus jelenségekbe is eshet a dolog. Kicsit az a történet jut eszembe, amikor a Spurgeon hallgatóságába ült valaki, aki folyamatosan hallelujázott, és így adta jelét a tetszésének, és akkor ez már kezdte szavarni Spurgeon, tudom, hozzá valamit sugott a fülébe. Ja, és hát ezek után egyre ritkultak a halleluják, így nyilatkozott később Spurgeon, hogy hát azt mondtam neki, hogy minden halleluja után akkor ajánljon föl 5 fontot valami nemes célra, így ritkultak a halleluják. Amikor az ember beér mondjuk a 30-as éveibe, akkor a nem cselekvő kereszténység, nincs benne igazi felelősségvállalás, elköteleződés, akkor ez a fajta érzelmi túlfűtöttség kezd hamissá válni. Én ebben látom az igazi veszélyt ennek, túl azon az esztétika és egyéb kérdéseken, amiről majd arra hivatott egyházzenészek elmondják a véleményüket. És persze az lenne a kívánatos, ha minél gazdagabb színskálával dolgozna ez, tehát nem egy kapta fára készült dolgokról lennének szó, hanem ez egy gazdag bomló énekkultúra lenne.
Gyakorlatilag azért mondhatjuk, hogy ez a szektákból jött az egyházba. Tehát ez tényszerű.
Sok minden, sok olyan jelenség van, ami a peremvidékről szivárgott aztán az egyház gyakorlatának közepébe, és aztán lehet, hogy utána oda is távozott. Szerintem több ilyen jelenség van. Most én ezt így önmagában nem tudom se pro se kontra ez alapján elítélni vagy megítélni. Ott, ahol ez abszolút homlok terében áll a gyülekezetek működésének, és ezt az érzelmi túlhajtottságot hangsúlyozzák, és nem csak mondjuk valami ifjúsági réteg megnyilvánulásokra jellemző ez súlyos torzulásokhoz vezet. Én azt mondom, hogy a gyümölcseiről ismerjük meg a fát. És kockázatos, ha nem változtatunk semmin. Nyilván új éneket fölvenni a repertoárba, az kockázatos, mert csak az idő tudja eldönteni, hogy mi az. Fiatalok azért mégis joggal döbbennek meg azon, amikor azt ajánlják nekik egyházzenészek, hogy várjanak 200-300 évet ezekkel az énekekkel, majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert azért talán minden korosztálynak megvan a joga ahhoz, hogy a saját énekeit énekelje, csak tudnia kell, hogy hol van ennek a helye.
Igen, ez egy speciális szituáció, mert ugye egy egyetemi gyülekezetről van szó, tehát itt nyilván, ha ilyen csúnya szóval, a szubkultúra szóval fejezzük ki, tehát ennek a közegnek a helye ez.
Ha egy egyházi közösség kellőképpen biztos a maga alapjaiban, akkor ezt tudja relativizálni, és nem akar keresztes háborút folytatni ellenük. Szerintem ez lenne a bölcs, mert nem lehet a gőzölgő fazékra egy büntetlenül rányomni a fedőt, és nincs is értelme. Meg látom ennek a pozitív eredményét is, és látom a veszélyeit is. Nagy bölcsességre van szükség, meg nyugodt iránymutatásra, hogy ebből ne legyen kenyértörés gyülekezeten belül.
Több ifjúsági közösség is van, amelyik együttesen átment valamilyen szektába, vagy valahova. Tehát ez egy valós jelenség.
Szerintem ez mindig úgy kezdődik, hogy kicsit ezek a csoportok úgy izolálódnak, magukra maradnak a gyülekezeten belül, amin a lelkész Méla Undorral figyeli a tevékenységüket, és ők pedig úgy érzik, hogy hát ők most a Szentléleknek a legerősebb szeleit használják vitorlázásra, és hát most miért akadályozzák őket az előrejutásban.
Tehát akkor van nagyon nagy érzelmi olló nyílik szét ilyenkor.
Igen. Nagyon fontos, hogy meg kell szeretetni a régi énekeket, és oda kell tenni ezek mellé, mert érezzük azt, hogy valami hiányzik a gyülekezeti éneklésünkből, legalábbis a fiatalok jó része, nem tudom mennyi része, úgy érzi, hogy valami hiányzik belőle.
Micsoda?
Isten iránti szeretetünknek a kimutatása. Tehát, hogy úgy kapcsolódunk az Istenhez, hogy a mi ragaszkodásunkat, odaadásunkat fejezzük ki. Énekeinkben most lehet, hogy az egyházzenészek mindjárt meg fognak cáfolni, de legalábbis nem ez az életérzés jön át. Például, hogyha igehirdetéshez választunk igehirdetés témájához énekeket, akkor az énekesek nagyon jól használhatók, sokkal jobban használhatók, mint az ifjúsági énekek. Ott nagyon nehéz olyat találni, ami mondjuk tematikusabb. Viszont sokszor, amikor válaszként az igére fiatalból felbuzdul a lelkesedés, akkor pedig úgy tűnik, hogy néha meg alkalmasabbak ezek az énekek. Eleve a református kegyesség egy picit introvertáltabb, és egy picit távolságtartó, kicsit józan. Ez jó is, hogy így van. Ha csak ezek az énekek vannak, és mondjuk az ifjúságot hagyjuk, hogy csak a legújabb trendi, dicsőítő énekeket énekeljük, akkor kiváló előmunkát végzünk a szektáknak. Meg kell velük szeretetni a gyülekezeti énekeket. Én mindig nagyon örülök, amikor azok, akik itt nálunk az ifjúsági énekeket választják, úgy érzik, hogy most egy-egy alkalomra oda jobban illik egy gyülekezeti ének, akkor megnyugszom, hogy nincs felborulva, de azért nálunk sem feszültségmentes, ezt azért el kell mondanom. Vannak, akik ki nem állhatják ezt a fajta életérzést.
Tehát léteznek fiatal konzervatívak.
Abszolút léteznek, és sokan vannak, és ennek örülök igazán, akik tudják ezt szerencsésen ötvözni a személyiségben.
Az, hogy ennek a dicsőítő találkozónak helyt ad itt a református egyetemi gyülekezethez, mit jelent? Tehát milyen kereteket jelent?
A helyet adjuk, és sokan vannak, akik segítenek, és igyekeznek ők is a sokszínű valóságát felmutatni a református egyháznak. Tehát nem arról van szó, hogy mint valami amerikai-indián találkozón, hogy 11 ilyen CU csapat, legalábbis így európai füllel ugyanazt elnyomja, hanem vannak különböző kegyességi hátterű, különböző csoportok. Most ez egy nagy ernyő, hogy dicsőítő csoport, meg lehet, hogy a külső szemlélő számára ez olyan, mint valami CU zenei találkozó. Az ige és a lélek egyik nincs meg a másik nélkül. Nehéz oldal ennek a kérdésnek, hogy miért olyan egyformák ezek az énekek, és meghatározó részük ilyen ausztrál Hillsong énekfordítás. Mondjuk az ausztrál, az nyugodtan lehet mondani, hogy amerikai, mert olyan nincs is, hogy ausztrál kultúra. Itt nagy szerepe lenne a zenészeknek, hogy magyarítani kéne. Nagy ős erőlöket lehetne, hogyha magyar forrásokat felfedezzük. Ugye voltak ezek a forrás énekek annak idején, amelyek közül néhány ma már szinte kanonikussá vált, tehát még ebben a nagyon szigorú ifjúsági énekválogatásban is bekerült az, hogy örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Két különböző gyökerű zenéről van szó. Az az egyházzene, ami még a mai napig a református egyházban, keresztény kultúrában, amennyire ezt egységesnek lehet tekinteni, általános, az egy alapvetően európai gyökereken felépülő, illetve hát zsidó, hellenista, aztán gregorián és így tovább. Egy folyamaton keresztül egészen máig tart egy örökségnek a tovább éltetése. Az a zene pedig, ami a mai egyházi gyakorlatba harmadikként szeretne bekerülni, az úgy érzem, hogy egy idegen kultúrának a leképezése, nem jósolok neki olyan fajta hosszú jövőt, mint amit ez a zenei kultúra már magáénak mondhat. két teljesen másról szóló dologról van szó. Teljes gyülekezetnek a 10 órai vasárnapi Isten tiszteletét nem lehet egy réteg igényei szerint kiszolgálni. Ennek a zenének szórakoztató zenei jellege van, aminek mi megvan a helye nyilván.
Egy olyan kultúrában élünk, nem lehet bemenni egy boltba, hogy nem ez a zene van. Hogyha a zenét bekapcsolunk, ez egyenlő ezzel a tamtam zenével.
Tehát... Éppen ezért van az, hogy elveszítette a zene azt a fajta minősítő időszerűségét, ami egy adott pillanatban megszólal, és nem csak háttérzaj. Ehhez asszisztálnánk, hogyha ez a fajta zene ott is ugyanígy megszólalna. Tehát kell valamiféle más jellege legyen egy Isten tiszteletnek, mint a világ mindennapjai.
Hát mit tegyünk ezzel a szubkultúrával, amiben élünk? Az úgynevezett komoly zene kezd egyre jobban egy kisebbségi kultúrával válni.
Az élet az rövid, és nem mindegy, hogy mi az, amit abban az időben, amíg mi itt élünk, magunkba szívunk.
Művészet hosszú, ezt az eskete.
Igen. Hogyha nekem lehetőségem van hetente egy alkalommal éneket tanítanom az ifjúságnak, akkor azt a 10 percet nagyon meg kell gondolnom, hogy mire fordítom. Egy olyan iskolahálózat van a református egyházon belül, ami lehetővé teszi azt, hogy mindegyik réteg megérthesse és megismerhesse ezt a zenét. Azáltal, hogy azt kapják, amit egyébként mindenhol, ahova bemennek, bevásárlóközpontba, fodrásznál és egyébként és más helyeken, ezáltal eleve kizárjuk annak a lehetőségét, hogy még megismerjék ezt az értéket. Egy olyan fajta áldemokratikus megoldás találva, hogy nem érti az ifjúság, elzárjuk tőlük azt, ami gazdagíthatná őket.
Hogy van ez nagykörösen?
Saját tanítványaim fogalmazták meg 2 héttel ezelőtt, Monteverdinek a 128. zsoltáját hallgattuk meg, hogy ők miért nem hallgathatnak ilyet az Isten tiszteleten, vagy miért nem ismerhetik ezt meg mások, ezt diákjaim mondták ki. Jó tapasztalni azt, hogy annak a zenének, amit ma esetleg nem tartanak korszerűnek vagy modernnek, annak olyan üzenete van, hogy a mai ifjúságot ugyanúgy megfogja. Nem állítom, hogy mindenkinek lenne rá füle elsőre, de azt, hogy érintetlenül hagyja, azt biztos vagyok benne, hogy nyugodtan cáfolhatjuk.
Nagykörülsően nincs ebből gond? Tehát nincs, aki jön a gitárra, hogy na gyerünk, és akkor...
Ez minden évfolyamban előkerül természetesen. Nem is az a célom, hogy ezt korlátozzuk, mert a korlátozás ellenére is működik búvópatakként. Én úgy érzem, hogy nyugodtan egymás mellé lehet állítani a két kultúrát, és nem lesz vesztes a klasszikus örökségen nyugvó egyházzene.
Akkor mi a gond? Tehát, hogy nem elég jól mondják el az embereknek?
Hát ugye relatív, nagyon minden érték a mai átlag gondolkodás számára, de szerintem nem az.
Azért van jó szórakoztató, tehát van jó jazz, van jó...
Ez nem erről van szó, az egyházzenéről van szó, hogy létezik minőségi könnyű zene, én most nem akarok neveket mondani, ami szükséges lehet egy bizonyos ponton, ez nem egyházzene. A műfajokat kellene tisztába tenni.
Tehát akkor egy tábortusz körül persze, vegyék elő a gitárt, énekelgessenek.
Meg se kérdezik, előveszik és használják és teszik. Én jól érzik magukat, és nincs is ez a semmi probléma. Amikor van egy főisten tisztelet egy gyülekezetnek, amire egész héten elvileg készül, a szombati imádságába belefoglal, hogy másnap kapjon valamit, amikor egy lelkész a legnagyobb tudása hite szerint készül a prédikációra, megjelenik mellette egy nagyon rossz magyarsággal megírt, idegen ritmikai világból származó vallásos dalocska, akkor azt érzi az ember, mintha össze nem illő elemeket kevernének össze. Azt mondanom, hogy egy igazán jó zene, az soha nem egy dologról szól csak. Nem csak egy sítje van, nem csak egy szint van, amin azt értékelni lehet. A könnyű zene tulajdonképpen egy afroamerikai kultúrának a zenéje. Azt sem akarom, hogy az lenne a látszat, hogy nekem bármi bajom van az afrikaiakkal, vagy bármi bajom van az amerikaiakkal. Én nem értékelem, én csak megállapítom, hogy különböző a gyökér. Ha én mondjuk magyarnak születek, az nem véletlen, és én a saját kultúrámnak az éltetéséért vagyok felelős, nem az amerikai kultúráért. Arról nem is beszélve, hogy egy amerikai, mondjuk néger gyülekezetben én jól érezhetem magam egy Isten tiszteleten, akár lehet, hogy velük együtt táncolok és énekelek, de hogy én ezt az életem minden napján, vagy minden Isten tiszteletén így kelljen megéljem, az egyfajta kivetközést jelentene saját magamból is, és hát nem hiszem, hogy ezt Isten elvárja tőlem. Ezt nekem azért kellene tennem, mert ott így csinálják. Én úgy gondolom, hogy a zene az nem csak érzelmi kérdés, annak van egy olyan fajta embernevelő hatása is. Kávé maga is ókori mintaképekre hivatkozva belátja azt, hogy a zene különböző irányba hajthatja a szívet. Nekünk arra kell törekednünk, hogy a zenénk az olyan legyen, ami jó irányba hajtja. A mennyiség az nem igazolja a minőséget.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. mai korunkban mindenki keresi az identitását. Mivel nem biztosak életünk keretei, szeretnénk egyre jobban megerősíteni azt, amibe belekapaszkodhatunk. Talán ilyen eredői vannak annak, hogy egyre divatosabb egy bizonyos magyar ősvallásról beszélni. Sokfelé felélesztenek régi pogány ritusokat. Hidán Csaba a Károlyi Egyetem történelem szakán oktat. Táborokban lehet vele itt-ott találkozni, amikor talpig régi fegyverzetben minden gyereket és felnőttet elkápráztat mély tudásával és bemutatójával. A jurtás találkozón találkoztam vele, ahol saját sátrát is felverte. Számomra hitelesen elmagyarázta, hogy a mi útunk csakis a Krisztus követés lehet úgy, hogy tiszteljük gyökereinket. Először arra kértem, mutassa be öltözékét.
A felső ruhám egy oldalt záródó részgombos zeke, vagy mente, rövid, sajátosan ázsiai. Veretes öv van rajtam, ezüstcsatos, indás leveles díszítésű öv, kun típusú szabja, ami a honfoglalókénál szélesebb, hosszabb, egy ezüst ivócsanak, jobb oldalomon pedig egy egyszerű tarsoly.
Mióta foglalkozol ezzel az egész kérdéssel, tehát a régi magyar fegyverektől elkezdve öltözetekig?
Kicsikorom óta. Köszönhető a szüleimnek, meséknek. Ha megnézem a rajzaimat, leginkább ilyesmiket rajzoltam.
És egy kisfiú tátába érdekelnek ezek a dolgok.
Igen. Jó tanáraim voltak. Szerencsém volt, hiszen még tanítottak azok a régi nagyok, ami már nincsen meg. Mindenféle gonosz átszervezések miatt már nem lehet tanulni ilyeneket.
Miket nem lehet tanulni?
Például nem lehet rendesen egyetemen tanulni most már őstörténetet és honfoglalást. Ugye Bologna program 3 évre le kellett rövidíteni, és egyszerűen kikerült. Olyan cím, hogy nincs rá kreditpont, nincs rá kódszám, ugye eddig 5 évig tanultak történelmet, most 3. És honnan faragjunk le? Őstörténetből, honfoglalásból. De igazándiból a diákok nagy része is azt mondja, hogy ezt szeretné. És nem rangsorolás a korszakok között, hogy most kinek a korszaka fontosabb, hiszen történelem egy folyamat. Ebből nem lehet kiszedni egy részt, kicsépni. De a kezdeteket kivenni, az egyik leggonoszabb dolog. A gyökereket. Erre fel aztán nem lehet építkezni. Ez egyik leggonoszabb dolog, amit lehet csinálni a történelemben.
Mostanában nagy divat az ős magyar vallással foglalkozni.
Olyan, hogy ős magyar vallás nem volt. Tehát nem nevezhetjük így. Minden népnek meg volt a hirdelemvilága, és később felvettek, csatlakoztak, vagy kialakítottak egy kinyilatkoztatott vallást. De így, hogy ős magyar vallás ilyen így nem létezett. Nagyon sokan érdeklődnek, keresik a múltat, pontosan azért, mert iskolában nem tanulhatják. Most, amikor valamit nem tanítanak, vagy hallgatnak, vagy agyon hallgatnak, vagy nagyon negatívan akarnak beadni, akkor elkezdenek az emberek érdeklődni. Hogy az embernek igénye van, ugye, Isten igénye is van. De ha nem hallja, nincs kitől meghalani, nincs kitől megtanulni, akkor talál ezt is, talál azt is.
Tehát mondhatjuk, hogy jellemző ez az összevisszaság korszak ismeretével kapcsolatban.
Igen, így van, az összevisszaság. Sajnos megjelennek könyvek, akiket olyanok írják, hogy jó szándékú emberek, de semmiféle képzettségük nincsen. Tehát se néprajzi, se történelmi, se teológiai, se régészeti. Jó szándékúak. Innen is olvasnak, onnan is olvasnak, hú, ez hasonlít arra, akkor ez biztos ilyen volt. A baj az, amikor ezt úgy adják be, hogy na hát ez volt a. Mert egyrészt van a tátos hiedelemvilág. Kelet-Mandzsúriától, nagyjából az Usszuri meg az Amur folyóktól a Kárpát-medence nyugati részeig éltek azok a népek, és ide türk, meg mongol, meg obi-ugor népek is tartoznak, akiknek a hiedelemvilága sajátosan a tátos, vagy a sámán hiedelemvilág volt.
Ennek a jellemzője?
A világot úgy képzelték el, hogy 3 rétegű. Van a felső világ, ez az istenek, lelkek és bizonyos szellemek világa. Van a földi világ, ez a középső világ, tehát földön élő emberek, állatok, növények világa, és van az alsó világ. A halottak világa, vagy ártó lények világa, és a táltos az, aki tud közlekedni a 3 világ között. A táltosnak a legfontosabb eszköze a dobja. A dob az valójában a lova. A szabad lelke, amikor az kijön révüléskor, felkap a dob lelkére, ami valóban egy ló, és akkor a táltos paripája viszi a világok között. És a magyar népmesében nagyon jól látszik. Ugye, amikor a táltos ló fölrepíti a felső világba a tetejetlen fa 77. 99. levelére, ami olyan nagy, hogy elfér rajta egy ország. A táltos visszahozza. De a táltos leszáll vele az alsó világba is, ahol a boszorkány szövi a katonákat, vagy foglyolejtik a királyát, és ott tartják a sárkány. Másrészt fontos tevékenysége volt a gyógyítás, ami ezt nagyon jól értettek, hiszen általában a legelőbb váltó nagyállattartó vagy a vadásznépek nagyon jól ismerik a természetet, gyógyhüveket, gyógynövényeket. Sok helyütt feladata az eltűnt tárgyak felkutatása. Ennek megtaláljuk a nyomait a népművészetbe, mondák világába. A baj az, hogyha valaki ezt úgy adja elő, hogy ezt közvetlenül ő valahol ugye, tanulta, vagy örökölte, és megpróbálja egyfajta rendszerként tanítani, vagy úgy, mint egy kinyilatkoztatott vallás. Tudnék, nem az. Nem az, egy hiedelemvilág, más.
És van valami különbség? Tehát amire magyar egy kicsit más, vagy ezt nehéz már kinyomozni?
Nehéz, mivel nincs írásbeliségem.
Sok vita van arról is, hogy a kereszténységet a magyarok hogy vették föl, meg egyáltalán hogy viszonyultak hozzá. Ebben volt valami természetesség, hogy egyszerűen a kereszténység belefolyt szinte a magyarságba?
A Sztyeppén a krisztusi tanokat ismerik már jóval korábban. A kereszténység nesztoriánus ága a 4. században Krisztus után már eljut Közép-Ázsiába és Belső-Ázsiába is. Valószínűleg más irányzatok is eljutottak, de nem mondhatjuk, hogy ezek a népek felvették volna a kereszténységet. Egyszerűen nem létezik intézményesített egyház kultuszhely nélkül. Most az meg nincs. Ne felejtsük el, hogy a távolsági kereskedelem ebben az időben nagyon fejlett. Sejemút. Ez az útvonal, ez a sztyeppei népek lakóterülete. Kínai nagyfaltól északnyugatra, a Fekete-tenger északi partjáig. Ez a part etelköz. Nem csak áru cserélődött, hanem eszme és hiedelem is. Hogy fogadják? Teljesen nyíltak minden sztyeppei nép, ez a mongoltól a magyarig, s a kirgisztől egészen a karakalpakig, nyitott. Tudni, a táltos hiedelem világ nem zárja ki se a krisztusi tanokat, de se az iszlámot. Az más kérdés, hogyha valaki már tagja egy keresztény egyháznak, akkor nem lehet közbebuddhista és közbetáltos hiedelemnek a hívője, vagy egyszerre keresztény és muzulmán. A táltos hiedelem világ meg nem zárja ki. És ezért van az, hogy a Szob kiserdő honfogláskori temetőben előfordult olyan sír, hogy volt a nyakába csontváznak kereszt, medvefog és fűrészfog alakú csüngő. Medvefog ugye egy totemisztikus talizmán, szabályos rendes keleti kereszt egy nyakban volt. Tehát ők erre nyitottak.
Tehát akkor lehet mondani, az első fázis az, hogy beszüremkedett a kereszténység, mint tan.
Persze, ismerik.
Mondtad azt, hogy a férfiak nyakában ritkább volt a kereszt.
Igen, mert általában nőket, gyerekeket kell védeni. Férfinak ott volt a fegyvere. Általában a sztyeppei népek klasszikusan, mondjam úgy, nem babonásak. Náluk nem volt olyasmi, hogy nem indulnak holtölte előtt harcba, ugye az ókori görögöknél volt egy ilyen a spártaiak, hogy nem indulnak holtölte előtt harcba. Ilyen náluk nincs. Tehát a körüllevő világhoz sokkal gyakorlatiasabban állnak hozzá. Azon túl természetesen van egy hitük, van egy hiedelemviláguk, amit komolyan vesznek. Nem nyilvánul meg ilyen mindennapi babonákba. Akkor ott van például, társam mutatja a bezdédi tarsói lemezt, és középen egy kereszt van. Na most erre rengeteg tanulmány íródott, hogy az most napjelkép, az most kereszt.
Az biztos, hogy azt tudta, hogy ez Krisztust is jelenti.
Az biztos, hogy tudják. Valószínű, neki fontos volt, hogy hit benne, és kevésbé érdekelte volna, hogy 1000 év múlva néprajzosok, régészek most miket írogatnak róla. Egyszerűen józanul hit benne, neki fontos volt, és ennyi.
És akkor végül is a kereszténység bejövetelének a középső fázis, ami volt?
Elkezdődik a szervezett térítés, Istvánhoz köthetjük, és az egyház felállítását. Ami baj lehetett, hogy akik térítenek kezdetben, idegenek, és ezt kicsavarhatom, igen, idegenek, stb. Idegen ellenség. Nem. Nem tudnak magyarul. Na most gondoljuk meg, hogy számunkra azt mondjuk, hogy a páli fordulat vagy. Ugye törékeny az a cserépedény. Mi tudjuk, hogy mi az. Na most egy olyan fazekas, csikós, nyerekkészítő, aki ezeket nem ismerheti, ezeket a példázatokat, mert nem tudja. Jön hozzá idegenből egy szerzetes, latinul, esetleg tolmás útján nagyon rossz magyarsággal elkezdenek beszélni. Nem értették. El kellett teljen 2-3 nemzedék, amikor megtanultak magyarul, és akkor már megértették ezeket a példázatokat, észrevették benne a szépséget is, mind a tanítás szépségét, illetve a nyelvi fordulatok, a Bibliának a nyelvezetét. Az egy szép nyelvezet, vagy a zsoltárok, de ha mondjuk most rosszul fordítanának le idegen nyelvből, mi sem élveznénk. Amikor már saját papjaik is, vagy magyarul beszélők, akkor sokkal inkább. És még egy probléma itt fennadódik, mindig el kell választani a krisztusi hitet és a hivatalos egyházat. De például létrejön a nyugati egyház, és egyből tizedet kell fizetni. Teljesen emberi dolog, hogy az emberek nem szeretnek adózni. Jött az adószedő, és beszedte a tizedet. Jogos volt az a vidéki fazekas, vagy nyerges mester, vagy pásztor felháborodása, hogy hát a tátosnak nem kellett évente fizetni a tizedet. És ez nem a krisztusi hit ellen való ellenkezés, ez az adófizetés ellen való ellenkezés. Ugyanígy az összeírás, az egy helyben lakás. Például Istvánnak kisebbik törvénykönyve, ugye, akik haszontalan történeteket mesélgetve, nevetgélve, nem figyelnek a szent olvasmányra. Ha fiatalok, akkor a templom előterében ostorozással és hajuk lenyírásával büntessék őket, ha idősebbek, dorgálják meg és gyalázattal üzzék ki a templomból. Na most a mise viszont latinul folyt, és körülbelül 3 órát tartott. bizonyára idő után megunták. És ezt megint nem a példázatokat, meg a krisztusi tanítást unják meg, csak azt, hogy latinul prédikálnak olyan nyelven, amit ők nem értenek, és nem szabad közben beszélgetni. Egy egyszerű emberi reakció. Jó példa rá, hogy később, amikor a magyarság megérti, Európának mi leszünk az európai kereszténység védőbástyája. És nem erőszakkal. Hunyadi Jánosra gondoljunk, Szent Lászlóra, II. András király, IV. Bélára. Viszonylag rövid idő alatt, 300 év. Az nagyon rövid idő. Ha megnézzük, hogy más népeknél például a kereszténység felvétele és az ország keresztényi vállása és az egyház kiépülése mennyi időt tartott, akkor sokkal hosszabb például.
Ennek mi lehet az oka?
Egyrészt a sztyeppi népeknek ez a befogadó világképe. Másrészt bizonyára köszönhető azoknak a jó szerzeteseknek, meg térítőpapoknak, akik már beszélnek magyarul, vagy magyarok. És valóban a krisztusi szeretettel közelítik meg, és nem egyfajta idegen szemlélettel, aki számára minden mondjam úgy magyar megnyilvánulás pogány nemvitás üldözendő.
Tehát akkor itt, akik ma ilyen sámanisztikus hittel jönnek el, azok összekeverik az idegen térítőket a kereszténységet. Tehát ez két külön probléma.
Persze. Nem szabad összekeverni a krisztusi tanítást a 10. vagy 11. századi korabeli egyház módszereivel vagy vezetésével. Most az nem feltétlenül negatív, de negatív is. Most gondoljuk az inkvizícióra. Senki nem azonosítja mostan a katolikus egyházat az inkvizícióval.
Hát igen, és azért a másik oldalon, hogyha István ezt nem csinálja, akkor ki tudja, mi lett volna, lehet, hogy itt szétaprózódunk, mint ahogy mondtad, az avarok és a hunok.
Igen. Igen. Még egy vetülete van a dolognak, és ez pedig a hatalmi harc és a politika. Az, hogy ki legyen az utód, ki legyen Géza után, ez egy hatalmi harc. Nem szabad szembenállítani a keresztény Istvánt a pogány Koppánnyal. Ez nagy mértékben a rokkoperának köszönhető, hogy egyrészt a férfias, kemény, jó kiállású Koppány, és a tutyimutyi, ja Istenem, mit csináljak, de idegen erőket a segítségül hívó és országba behívó István. Ez egy politikai harc volt kettőjük között, hatalmi harc. Minden korban, minden politikai hatalmi harc választ egy ideológiát. Az egyik ugye az ő legitimitását a régi rendben találta meg, a szeniorátus, a másik pedig egy új rendben, és ez volt István. Ha megnézzük, hogy egyrészt egy kemény uralkodó, de általában a sztyeppei nomád népek akkor maradnak fent, ha van egy nagyon erős kemény uralkodójuk, aki befelé is sokszor véreskező. Genghis Khan. Hogy egyesíti a mongol törzseket? Harccal. Aki ellenszegül, letöri. Másrészt, viszont István megvédi az ország függetlenségét, ahányszor külső támadás éri, nagyon keményen kiáll. Ha megnézzük például, hogy szerkesztik az okleveleket. A nyelvezete korabeli európai latin, de a magyar okleveleken soha nincsen utána a német-római császár uralkodásának az éve és a pecsétje. Semmiféle alárendelés idegen hatalomnak nincsen. Szó nincs arról, hogy idegeneknek kiszolgáltatná az országát, vagy nyakló nélkül átvenne idegen formákat és idegen hatalmakat beengedne.
Koppány szintén keresztény volt, ettől függetlenül a régi rend volt esetleg a legitimációja.
Persze, de Bulcsú is keresztény volt, aki Augsburgnál meghalt. Tormás is keresztény volt. A marosvári Ajtony, ő keleti keresztény volt, tehát a bizánci egyház híve. Görög szerzeteseknek épített marosvárot, monostort is. És amikor István legyőzi, pontosabban Csanád legyőzi, akkor tudjuk, hogy Ajtony 7 felesége közül egyet Csanád kapott meg a becsenevezetűt. Görög szerzeteseknek kolostort épít, keresztény, de 7 felesége van. De ezek keleti nagyurak.
Mi az oka annak, hogy ennyi szentet adott az Árpádház?
Én nem tudok válaszolni, mert utóvégre szerintem elsősorban ezt Isten tudja. Európában nagyon ritka, vagy talán egy sincs, hogy korábban egy olyan dinasztia, akinek származása mitológikus, legitimizálása ugye a régi hiedelemvilágból fakad, ugyanő lesz a keresztény dinasztia, és az Árpádok dinasztia Európa egyik leghosszabb dinasztiája. Mert ha vesszük csak Álmost, tehát 9. század közepe, akkor is 1301-ig folyamatos.
Mit gondoljunk arról, amikor ma ilyen tátos hitet meg régi fehér áldozástól elkezdve nem tudom, miket lehet látni és tapasztalni?
Olyan korban élünk, hogy az embereknek kellenek a szertartások, kell a misztikum. Ezt a filmek is sugallják, ez a felgyorsult, túlpörgő világunk, elanyagiasodott mindent a profitnak, az üzletnek alárendelt világunkba, az embereknek van igényük. Ráadásul ez látványos, misztikus, köthető régi magyar hiedelmekhez.
Igen, meg gyökereket is keresünk.
Igen. Ha ezt valaki úgy próbálja elmagyarázni, vagy még rosszabb szándékkal eladni, mert ebből egyesek nagyon jól megélnek. Ez az ezoterikus magyar ősvallás. mindennél régebbi. Persze Krisztus is magyar volt, mert ezt hozzá kell tenni, hogy megállapították, hogy ő az magyar volt, és ugyanúgy elolvassák az egyiptomi hieroglifákat, mint a sumér ékírást és a magyar róvásírást, és ez mind arról szól, hogy tulajdonképpen ez a legősibb vallás, legősibb nép. Akkor ezt rossz dolognak tartom, történelmileg, néprajzilag badalság, de hogyha valaki ráadásul ebből profitot is akar szerezni, akkor bestelenség is.
Sok 20. századi gondolatot visszavetítenek az őskorba, tehát például a nemzetek közötti harcot, ami nem is volt kérdés, hogy magyarok vagy nem magyarok vagyunk.
Igen, ez a 19. századnak a nemzetfelfogása. Én nagyon sokszor észreveszem, hogy összejövetelekkor, szertartásokkor ez keresztény, ez táltos, ez meg buddhizmus, ezt meg egy picit innen az indiánoktól szedték. Szakember az rögtön észreveszi, hogy ez biztos, hogy nem lehetett. Isten örök. De ahogy a kereszténység sem pont olyan, mint 1000 évvel ezelőtt, vagy 1500 évvel ezelőtt. Tehát a krisztusi tanítás az az örök. Amikor először találkoztam a Dalai Lámával, mondjam, hogy hivatalból történt, mert mongol szakos hallgató voltam. 1990 tavaszán. Minket külön fogadott, a következőket mondta. Ő örvend annak, hogy Magyarországon most sok buddhistát lát, de gondoljuk meg, ilyen történelemmel, ilyen körülmények között nem biztos, hogy a magyaroknak a buddhizmus a legjobb hit. És ezt a Dalai Láma mondta. Egy Kányádi Sándor vers van, hogy mert nyelv nélkül nagy harang lesz majd a csönd, és valaki lassan beborít vele. És ez ugyanúgy, hogy hit nélkül is valami nagy csönd, vagy nagy zaj lesz. És többet vagy nem hallunk meg semmit, vagy az űrzavarból nem.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.